Füles bagolyolvasó. William Somerset Maugham, egy távoli gyarmaton. Eső már körülbelül itt volt a lefekvés ideje, s másnap reggel, ébredéskor, meglátják a száraz földet. Dr. Mazhail pipára gyújtott, és a korlátra támaszkodva kereste az égen a délkeresztjét. Két évi frontszolgálat s egy sebesülés után, melyből a vártnál lassabban gyógyult fel, örült, hogy legalább egy évre békésen letelepedheti kapjában, és már az utazástól is jobban érezte magát. Mivel az utasok egy része másnap kiszáll Pagó-Pagóban, este egy kis táncmulatságot rendeztek, s a villanyzongora harsány zenéje még a fülében dobolt. De a födélzet végül elcsendesedett. Kissé odább meglátta feleségét egy nyugágyon, Davidsonékkal beszélgetve, Sád ballagott hozzájuk. Mikor leült a lámpa alatt, és levette kalapját, látszott élénk vörös haja, feje búbján a kopasz volt, s a vörös hajúakra jellemző vöröses, szeplős arcbőre. 40 éves volt. Sovány, beesett az arca, szerette a pontosságot, sőt hajlott a pedantériára. Skóttáj szólással beszélt, halk, nyugodt hangon. Mazhailék és Davidsonék, a hittérítő házas pár között tuti társi barátság fejlődött ki, mely inkább az összezártságból születik, mint sem az ízlés közösségéből. Elsősorban az kötötte őket össze, hogy rossz szemmel nézték azokat, akik egy napot a dohányzóban töltöttek, itallal, kártyával. Emeres, Mazhailnek meglehetősen hízelgett a gondolat, hogy Davidsonék rajtuk kívül senkivel sem hajlandó érintkezni a hajón, s ezt még a félénk, de nem ostoba doktor is kitüntetésként fogadta, félig öntudatlanul. Pusztán, mert vitakedvelő szellem volt, zsörtölődött testénként egy kicsit a kabinjukban. Emeres, Davidson azt mondta, nem is tudja, hogy bírták volna ki az utat nélkülünk, szólt Emeres. Mazhail, miközben gondosan kikefélte vendéghaját. Azt mondta, az összes utasok közül igazán csak velünk volt érdemes megismerkedni. Mióta olyan nagy ágyú egy misszionárius, hogy ilyen allűrjei lehetnek? Nem allűrez, teljesen megértem. Nagyon kellemetlen lett volna Davidsonéknak ezzel a dohányzóbeli közönséges bandával érintkezni. A vallásuk alapítója nem volt ilyen válogatós, mondta dr. Mazhail nevetve. Számtalanszor kértelek, ne tréfálkozz a vallással, felelte a felesége. Igazán örülök, hogy nem olyan a természetem, mint a tiéd, Alec. Te sose keresed az emberekben a jót. A férfi fakókék szemével feleségére sandított, de nem válaszolt. Sok évi házasság megtanította arra, hogy a békét leginkább a szolgálja, ha az utolsó szó az asszonyé. Hamarabb levetkőzött, mint a felesége, felmászott a felső ágyba, kényelmesen elhelyezkedett, selalvás előtt olvasott egy darabig. Mikor másnap reggel felment a fedélzetre, már közel voltak a szárazföldhöz. Sóvár tekintettel nézte. A keskeny, ezüstösen csillogó homokpart hirtelen dombos vidékbe csapott át, melyet sűrűn borított a buja növényzet. A vastag, sötétzöld kókuszpálmák majdnem a vízbe értek, s közülük kilátszottak a benszülöttek fűkunyhói. Itt-ott egy-egy kis templom fala villogott fehéren. Feljött Emeres, Davidson is, és odalépett a doktor mellé. Fekete ruha volt rajta, nyakában aranylánc, amelyen kis kereszt fityegett. Az alacsony asszony nagyon gondosan fésülte fénytelen, barna haját, s keret nélküli szvikkere mögött kidüllett kék szeme. Hosszú birka arca ellenére sem látszott ostobának, inkább rendkívül ébernek, gyors mozdulatai madárszerűvé tették. Legfeltűnőbb sajátsága magas, érces, monoton hangja volt. Kemény egyhangúsággal kalapálta az ember fülét, s úgy ingerelte az idegeket, mint egy fúrógép könyörtelen zörgése. Itt már nyilván otthon érzi magát, mondta dr. Mazhail, keskeny ajkú, nehezen születő mosolyjal. A mi szigeteink laposak, tudja, nem úgy, mint ezek itt. Korall szigetek, ezek vulkáni eredetűek. Még 10 nap, míg odaérünk. Errefelé ez úgy hangzik, mintha azt mondaná, ott lakunk a sarkon túl, mondta Mazhail doktor tréfásan. Ez ugyan kissé túlzás, de azért itt, a déli tengeren az ember valóban másképp nézi a távolságokat. Ennyiben kétségtelenül igaza van, dr. Mazhail halkan sóhajtott. Örülök, hogy nem ide helyeztek, folytatta Emeres. Davidson, azt mondják, itt rettentő nehéz dolgozni. A nagy gőzhajóforgalom felzaklatja a lelkeket. Aztán itt van a haditengerészeti garnizon, ami rossz hatással van a benszülöttekre. A mi körzetünkben ilyen nehézségek nincsenek. Ott is akadt persze egy-két kereskedő, de ügyelünk, hogy megbecsüljék magukat, s ha nem, hátolyforróvá tesszük a talpuk alatt a talajt, hogy örülnek, ha ébbőrrel menekülhetnek. Csíptetőjét orrára illesztve, könyörtelen tekintetet vetett a zöld szigetre. Itt szinte reménytelen a hittérítő feladata. Nem adhatok eléggé hálát Istennek, hogy legalább ettől megkímélt bennünket. Davidsonék körzete egy Samoától északra fekvő szigetcsoport volt. A szigetek elég messze estek egymástól, s a misszionáriusnak gyakran nagy távolságokat kellett kenuban megtennie. Ilyenkor felesége maradt a telephelyükön, és vezette a missziót. Dr. Maszhail szíve elnehezedett, ha arra gondolt, mi energikusan láthatja el ez az asszony a dolgát. Szenvedélyes, kenetes borzadállyal, engesztelhetetlen hangon beszélt a benszülöttek züllöttségéről. Szemérmessége egészen rendkívüli volt. Ismeretségük kezdetén azt mondta a doktornak, tudja, mikor ide kerültünk a szigetre, oly botrányosak voltak a házassági szokásaik, hogy el sem mondhatom. De majd elmesélem a feleségének, ső elmondja magának. Aztán látta a feleségét, amint emeres. Davidsonnal, szorosan egymás mellé húzott nyugszékeiken, komoly beszélgetésbe merülnek közel két órán át. Miközben egészségi sétája során fellejárt előttük, mint távoli zuhatag moraját hallotta emeres. Davidson izgatott suttogását, és felesége tátott szája és sápadt arca elárulta, hogy hajmeresztő élményben részesült. Este, a kabinjukban elfúló lélegzettel ismételte el a hallottakat. Nos, nem megmondtam, kiáltott másnap reggel emeres. Davidson diadalmasan. Hallott már valaha ehhez fogható szörnyűséget? Ugye, most már megérti, miért nem mesélhettem el magának. Annak ellenére, hogy orvos, emeres, Davidson a doktor arcát fürkészte. Drámai mohósággal leste, vajon elérte a kívánt hatást. Csodálja hát, hogy eleinte elvesztettük a bátorságunkat. Talán el se hiszi, ha mondom, de egyetlen rendes lány sem akadt az összes faluban. A rendes szót szigorúan technikai értelemben használta. Az urammal megbeszéltük a dolgot, s elhatároztuk, hogy elsősorban a táncnak kell véget vetni. A benszülöttek megőrülnek a táncért. Magam sem vetettem meg ifjabb éveimben, mondta dr. Maszhail. Sejtettem, mikor láttam tegnap este, hogy felkéri a feleségét. Nem is látok semmi rosszat abban, ha valaki a feleségével táncol, de azért örültem, hogy emeres. Maszhail nem akart. Az adott körülmények között helyesebbnek tartom, ha magunk közt maradunk. Miféle körülmények között? Emeres, Davidson gyorsan rápillantott a csíptetőjén át, de nem válaszolt. Fehér emberek között ez persze más, folytatta, bár be kell vallanom, igaza van az uramnak. Nem érti, hogyan tűrheti el egy férj, hogy egy másik férfi ölelgesse a feleségét. Ami engem illet, én egyetlen egyszer sem táncoltam, mióta férjnél vagyok. De a benszülöttek tánca egészen más. Náluk ez nem csak önmagában véve erkölcstelen, hanem még erkölcstelenségre is kapat. Hálás is vagyok Istennek, mert sikerült kiirtanunk, s remélem joggal állíthatom, hogy a mi körzetünkben nem táncoltak az elmúlt 8 évben. Ekkor már a kikötő bejáratához értek, semeres. Maszhail csatlakozott hozzájuk. A hajó élesen kanyarodott, és lassan siklott a kikötőbe. Hatalmas öböl volt ez, elfért volna benne akár egy egész hadiflotta is. Körös körül magasan és meredeken emelkedtek a zöld dombok. A kikötő bejáratához közel, ahová a tengeri szél még valamennyire elért, állt a kormányzóháza egy kert közepén. A sávos csillagos lobogó bágyattan csüngött a zászlórúdon. Elhajóztak 2-3 takaros bungaló meg egy teniszpálya mellett, s megérkeztek a raktárakkal szegélyezett kikötőparthoz. Emeres, Davidson rámutatott arra a szkúnerre, amelyik majd apjába viszi őket. 200-300 ölnyire horgonyzott a parttól. Nagy csomó nyüzsgő, lármás, vidám benszülött sereg lett ide. Részben kíváncsiságból, részben, mert csereberélni akartak a Sydneybe tartó utasokkal. Hoztak ananászt és hatalmas kötegekben banánt, tapaszöveteket, kagyló és cápafognyakéket, kávatálakat és harcikenuk miniatűrmását. Borotvált és nyíltarcú, jól öltözött amerikai tengerészek ögyelektek közöttük, meg egy kis csapat hivatalos személy. Mi alatt csomagjaikat partra tették, Maszhailék és emeres. Davidson a tömeget figyelték. Dr. Maszhail a trópusi bőrbetegségeket nézte érdeklődéssel, melyeknek eleven példája volt a legtöbb gyerek és fiatalember. Az égtelen sebeket, elvarasodott fekélyeket. S a szakember szeme felcsillant, mikor pályafutása során először pillantott meg elefántiázis eseteket, hatalmasra duzzadt, elnehezedett karokat, vagy szörnyen elformátlanodott lábakat. Férfiak és nők egyaránt lavalavában voltak. Rendkívül illetlen viselet, mondta emeres. Davidson, az uram szerint törvényt kellene hozni ellene. Hogyan várhatnánk az emberektől jó erkölcsöt, ha nincs rajtuk más, csak egy vörös szövetcsík az ágyékukon. Az éghajlathoz eléggé illik, mondta a doktor, verejtékét törölgetve. Most, hogy szárazföldre értek, a korai óra ellenére nyomasztó volt a hőség. A dombokkal körülvett pagó-pagóba egy fuvallat sem hatolt be. A mi szigeteinken, folytatta emeres, Davidson éles fejhangján gyakorlatilag felszámoltuk a lavalavát. Már csak egy pár öreg ember ragaszkodik hozzá. A nők már mind vászonruhát hordanak, a férfiak meg nadrágot és trikót. Itt létünk legelején férjem azt írta egyik jelentésében, ezek a szigetlakók addig nem lehetnek igazán keresztényi, amíg minden 10 évesnél idősebb fiút nem kényszerítenek nadrágviselésre. Emeres, Davidson madárszerű pillantásával közben már 2-3-szor is felsandított az öböl bejárata felől közeledő nehéz, szürke felhőkre. Pár csepp eső esett, jobb lenne tető alá kerülni, mondta. A tömeggel együtt egy hullámlemez tetejű pajta felé tartottak, s mire odaértek, már ömlött az eső. Itt áldogáltak egy darabig, majd Emer, Davidson is csatlakozott hozzájuk. Maszhaj lékkelő is udvariasan bánt az úton, de nem volt társaságkedvelő, mint a felesége, s ideje nagy részét olvasással töltötte. Hallgatag, sőt komor ember volt. Nyájassága érezhetően kötelesség volt csak, amelyet keresztényi türelemmel teljesített. Zárkózott természetű, mogorva, és külsőre is furcsa. Nagyon magas volt és sovány, lazán beakasztott végtagokkal. Arca beesett, pofacsontja szokatlanul kiállt. Valóságos halálfej volt, és az ember meglepetten vette észretelt, érzéki ajkait. Haját hosszúra növesztette. Nagy, sötét szeme mélyen ült üregében, s tragikusan nézett a világba. Finom művű, hosszú hújú keze nagy erőről tanúskodott. De a legmeglepőbb tulajdonsága mégis a belőle áradó elfojtott tűz volt. Ez lenyűgöző és kissé nyugtalanító hatást tett mindenkire. Ezzel az emberrel nem lehet bizalmasabb kapcsolatba kerülni. Most kellemetlen híreket hozott. Kanyarójárvány van Pagó-Pagón, és ez a súlyos betegség gyakran halálos a kanakák közt. Egy eset már a legénység között is előfordult a szkúneren, amellyel folytatni kellene az útjukat. A beteget partra hozták, és kórházba szállították a vesztek zárállomáson, de apjából távirati értesítés jött, hogy a szkúnert nem engedik be a kikötőbe, amíg nem egészen bizonyos, hogy a legénységből senki más nem betegedett meg. Eszerint legalább 10 napot kell itt töltenünk. De rám sürgős szükség van apjában, mondta Maszhaj doktor. Ezen nem lehet segíteni. Ha nem fordul elő több megbetegedés a hajón, fehér utasokkal útra kelhet, de a benszülött forgalmat 3 hónapra betiltották. Van itt szálloda? Kérdezte Emeres. Maszhaj, Davidson halkan elnevette magát. Nincs. Akkor mit csináljunk? Már beszéltem a kormányzóval. A rakparton lakik egy kereskedő, annál lehet szobát bérelni, s azt javaslom, hogy amint az eső szűnik egy kicsit, menjünk oda, és nézzük meg a lehetőségeket. Kényelmet? Persze, ne várjanak. Hálásak lehetünk, ha szerzünk egy ágyat, amelyben meghálhatunk, s lesz fedél a fejünk fölött. De az eső nem akart elállni, végtére hát neki indultak esőköpenyekkel, esernyőkkel felszerelve. Nem lehetett ezt városnak nevezni. Egy csoport hivatalos épületen kívül egy-két volt, hátrább, a kóhuszdió és fizankfák között néhány benszülött kunyhó. Az épület, amelyet kerestek, vagy 5 perc járásra lehetett a kikötőtől. A favázas ház földszintjén és emeletén széles veranda, s a teteje hullámvaslemez. Tulajdonosa egy Horn nevű félvér, benszülött felesége körül nyüzsögtek az apró barna gyerekek. A földszinti boltban konzervet és pamut szövetet árult. Felvetette őket a nagyon gyéren berendezett szobákba. A Maszhaj lékében nem állt más, csak egy nyomorúságos, rogyadozó ágy, rongyos szúnyog hálóval, egy rozog a szék meg egy mosdó. Csüggetten néztek körül, az esőszünet nélkül ömlött. Csak azt csomagolom ki, amire feltétlenül szükségünk van, mondta Emeres. Maszhaj, az egyik utitáskát nyitotta ki éppen, amikor Emeres, Davidson belépett a szobába. Friss volt, eleven, a kedélytelen környezet nem hatott rá. Fogadja meg a tanácsomat, ragadjon tűt és cérnát, és foltozza meg azonnal a szúnyoghálót, mondta, különben a szemüket sem tudják lehunyni az éjszaka. Olyan sok itt a szúnyog, kérdezte dr. Maszhaj. Most van az évadjuk, ha apjában meghívják fogadásra a kormányzósági palotába, majd meglátja, a hölgyek vánkos húzatot kapnak, hogy abba dugják az alsó végtagjaikat. Csak az eső elállna egy kicsit, mondta Emeres. Maszhaj. Napsütésben több kedvem lenne kényelmesebbé tenni ezt a szobát. Ó, ha arra vár, akkor sokáig várhat. Pagó-Pagó a csendes óceán legcsapadékosabb pontja. Tudja, a dombok s ez az öböl szinte vonzzák a felhőket, és az évnek ebben a szakában úgyis mindig eső várható. Maszhajre, majd a feleségére nézett, amint tehetetlenül álltak a szobasarkában, mint az elveszett lelkek, s elbigyeztette ajkát. Látta már, hogy kézbe kell vennie őket. Bosszantották a tehetetlen emberek, de már viszketett a tenyere, hogy mindent a saját ízlése szerint rendezzen el. No, adjon csak tűt meg cérnát, majd én kijavítom azt a hálót, míg maga kicsomagol. Ebéd egykor lesz, dr. Maszhaj, legokosabb lenne, ha lemenne a rakpartra, és utána nézne, hogy a nagy csomagjaikat száraz helyre tegyék. Tudja, milyenek ezek a bennszülöttek, képesek olyan helyre rakni, ahol egész idő alatt ázik. A doktor felvette esőköpenyét, és lement a földszintre. Horn a kapunál állott, s annak a hajónak a szállásmesterével beszélgetett, amellyel éppen érkeztek, meg egy másodosztályú utassal, akit doktor Mashail gyakran látott a fedélzeten. A szállásmester, kicsi, ráncos, rendkívül piszkos ember, oda bólintott, mikor elment mellettük. Bosszantó ez a kanyaró, ugye, doktor úr? Mondotta. Látom, maguk már berendezkedtek. Doktor Mashail úgy vélte, kissé közvetlen ez a hang, de szerény ember volt, s nem sértődött meg egy könnyen. Igen, az emeleten kaptunk szobát. Miss Thompson is magukkal utazik apjába, hát ide hoztam őt is. A szállásmester hüvelykujjával a mellette álló nőre mutatott. Talán 27 éves lehetett, vaskos, és a maga durva módján csinos. Fehér ruhát s széles karimájú fehér kalapot hordott. Fehér pamut harisnyába bújtatott izmos lábikrája kidagadt magas szárú fehér glacécipőjéből. Nyájas mosolyjal fordult Mashail felé. Ez a fickó napi másfél dollárt akar kivasalni belőlem egy jócska kis lyukért, mondta érdes hangon. Már mondtam magának, a hölgy jó barátom, jó-e? Szólt a szállásmester. Nem tud egy dollárnál többet fizetni ennyiért, csak befogadja. A kereskedő kövéren, békésen mosolygott. Persze, ha így áll a helyzet, emer, s van, akkor meglátjuk, mit tehetünk. Majd beszélek az asszonnyal, s ha tudjuk, olcsóbban megszámítjuk. Ne próbálja velem megetetni ezt a tésztát, mondta Miss Thompson. Intézzük el, de most azonnal. Kap a szobáért napi egy dollárt, de többet egy vasat se. Dr. Mashail mosolygott. Bámulta, milyen arcátlanul alkuszik a nő. Ő maga mindig megfizette, amit kértek. Inkább túl fizetett, mint sem alkudnia kelljen. A kereskedő sóhajtott. Nem bánom, Emer, s van kedvéért megteszem. Na akkor jó, mondta Miss Thompson. Gyerünk mindjárt be, ígyunk rá egyet. Igazi jó fiski van a szatyromban, hozza csak be, Emer. S van. Jöjjön maga is, doktor úr. Sajnos nem mehetek, köszönöm. Feleltem az hajl. A csomagjaink után kell néznem. Kilépett az esőbe. Az eső széles pászmákban zúdult a kikötőbe járata felől, a túlsó part épp hogy se illett. Elment két-három bennszülött mellett, akiken nem volt más, mint lava-lava, kezükben megterebélyes esernyő. Szép volt a járásuk, a tartásuk, a nyugodt mozgásuk. Mosolyogtak, s különös nyelvükön köszöntötték. Majdnem ebédidő volt, mire visszaért. A kereskedő nappali szobájában terítettek a számukra. Ezt a szobát nem használták, csak az előkelőség kedvéért rendezték be, s levegőjében valami dohos melankólia húzott. Préselt mintájú plüss garnitúra állt katonás rendben a fal körül, a mennyezet közepéről aranyozott csillár lógott, amelyet sárga selyem papír védett a legyek ellen. Davidson még nem érkezett meg. A kormányzóhoz ment vizitbe, mondta Emeres. Davidson, s biztosan ott tartották ebédre. Egy kis bennszülött lány behozott egy tál vagdalt húst, s hamarosan a kereskedő is előbukkant, utána nézni, rendben van-e minden. Hát lakótársunk akadt, Emer, Horn, mondta doktor Mashail. Csak szobát vett ki, felelte a kereskedő. Maga kosztol. Alázatosan pillantott a két hölgyre. A földszinten helyeztem el, hogy ne legyen útban. Nem fogja zavarni önöket. A mi hajónkkal érkezett. Kérdezte Emeres. Mashail, igenis, kérem, másodosztályon. Apjába utazik. Kaszírnőnek szerződtették. Úgy, mikor a kereskedő kiment, Mashail így szólt, nem lehet nagy mulatság egyedül lennie a szobájában. Ha másodosztályon jött, akkor jobb így, felelte Emeres. Davidson, vajon ki lehet? Történetesen épp ott voltam, amikor a szállásmester idehozta. Thompsonnak hívják, csak nem az a nő, aki tegnap este a szállásmesterrel táncolt. Kérdezte Emeres. Davidson, bizonyára az, mondta Emeres. Mashail. Már akkor is kíváncsi voltam, ki lehet. Könnyelmű nőcskének látszott. Valami jóféle, mondta Emeres. Davidson, aztán másról kezdtek beszélni, majd ebéd után elváltak, és aludni mentek, mert fáradtak voltak a korai felkeléstől. Mikor felébredtek, az ég szürke volt ugyan, és a felhők alacsonyan úsztak, de már nem esett, így hát kimentek sétálni egyet az országúton, amelyet az amerikaiak építettek az öböl mentén. Mire hazatértek, ott volt már Davidson is. Tán két hétig is itt kell maradnunk, mondta ingerülten. Vitatkoztam a kormányzóval, de azt mondja, ezen nem lehet segíteni. Emer, Davidson már alig várja, hogy újra dolgozhassák, mondta a felesége, és agódó pillantást vetett rá. Egy évig voltunk távol, mondta a férfi, fellejárkálva a verandán. A missziót ez alatt bennszülött hittérítők vezették, s nagyon agódom, hogy kicsúsztak a kezükből a dolgok. Derék emberek, igazán egy szót se szólhatok ellenük, istenfélők, jámborok, igaz keresztjének, hitük sok otthoni úgynevezett keresztjént megszégyenítene, de szánalmasan hiányzik belőlük az erély. Megállják a helyüket egyszer, megállják kétszer, de nem képesek állandóan helyt állni. Ha az emberben szülöttre bízza a missziót, bármennyire megbízható is, egy idő múlva elburjánzik a gyalázat. Davidson megállt. Magas, sovány alakja, sápadt arcából villámló nagy szeme impozáns jelenséggé tette. Őszinteség áradt tüzes mozdulataiból, és mély, zengő hangjából. Pontosan tudom, mi vár rám. Cselekedni fogok, habozás nélkül. Ha korhadt a fa, ki kell vágni és tűzre vetni. Este, utolsó étkezésük, a hideg vacsora és tea után, a hölgyek kézi munkáztak, dr. Mazhail pipázott, a misszionárius pedig mesélt nekik munkájáról a szigetvilágban. Mikor oda kerültünk, semmi bűntudat sem volt bennük, mondotta. Egyik parancsolatot a másik után szegték meg, és nem is sejtették, hogy rosszat cselekszenek. Azt hiszem, ez volt munkám legnehezebb része, a benszülöttekbe bűntudatot oltani. Mazhailék már tudták, hogy Davidson 5 éve működött a Salamon-szigeteken, mikor megismerkedett a feleségével. Az asszony Kínában volt hittérítő, és Bostonban találkoztak, ahol mindketten egy misszionárius kongresszuson töltötték szabadságuk egy részét. Házasságkötésük után nevezték ki őket azokra a szigetekre, ahol azóta is működnek. A Davidsonnal folytatott beszélgetésekből napnál világosabban kitűnt, ez az ember rendíthetetlenül bátor. A hittérítés mellett gyógyított is, és mindig készen kellett lennie arra, hogy elhívják a csoport egyik, vagy másik szigetére. Az esős évszakban még a bálnavadász bárka sem valami biztonságos jármű a viharos csendes óceánon, de gyakran csak kenut küldtek érte, s az bizony veszélyes dolog. Betegség, vagy baleset alkalmával soha nem habozott. Már, vagy egy tucatszor megesett, hogy kenujában egész éjjel élet-halál küzdelmet vívott a hullámokkal, és emeres. Davidson nem egyszer föladta a reményt, hogy élve viszont látja. Néha könyörögtem neki, ne menjen, mesélte. Vagy legalább várja meg, míg a vihar kissé lecsitul, de sose hallgatott rám. Makacs ember, s ha egyszer valamit a fejébe vesz, attól semmi nem térítheti el. Kívánhatom-e a benszülöttektől, hogy bízzanak az Úrban, ha én magam nem merek bízni benne? Kiáltott fel Davidson, de én bízom, bízom. Tudják, ha a bajban értem küldenek, én megyek, ha ember elmehet. Tán azt hiszik az Úr elhagy engem, ha az ő ügyében fáradozom? A szél az ő parancsára fúj, s a habok az ő szavára tornyosulnak és csitulnak. Dr. Mazhail félénk ember volt. Sose tudta megszokni az ágyúgolyók sivítását a lövészárok fölött, s ha előre tolt kötöző állomáson kellett operálnia, a veríték patakzott a homlokáról, és elhomályosította szemüvegét, olyan erőfeszítéssel kellett uralkodni a kezeremegősén. Kissé megborzongott, ahogy a hittérítőre nézett. Bár én is elmondhatnám, hogy sose félek, szólt. Bár elmondhatná, hogy hisz Istenben, vágott vissza Davidson. Ki tudja, miért, ezen az estén a misszionárius gondolatai visszakalandoztak a múltba, azokba az időkbe, mikor feleségével a szigetekre kerültek. Néha csak egymásra néztünk, s könny patakzott a szemünkből. Szünet nélkül dolgoztunk éjjel-nappal, s úgy látszott, nem jutunk előbbre. Nem is tudom, mit tettem volna akkor nélküle. Ha kis hitűség szállt meg, ha közel voltam a kétségbeeséshez, ő adta vissza a bátorságot és a reményt. Emeres, Davidson kézi munkájára szögezte a szemét, keskeny arcát enyhe pirszínezte. A keze reszketett kissé. Nem, mert megszólalni, nem volt segítségünk, egyedül voltunk, sok ezer mérföldre a magunk fajtájától. Körülöttünk sötétség. Ha összetörtem, kimerültem, ő félretette munkáját, elővette a Bibliát, és addig olvasott fel belőle, míg rám nem szállt a béke, mint az álom a kisgyermek szemére, s ha ilyenkor becsukta végre a könyvet, azt szokta mondani. Megmentjük őket, akaratuk ellenére is, és én újra megerősödtem az Úrban, és azt feleltem, igen, Isten segítségével megmentjük őket. Meg kell őket menteni, az asztalhoz lépett, s úgy állt meg előtte, mintha szószéken lenne. Meg kell érteni, ezek természettől fogva annyira romlottak voltak, rá sem lehetett venni őket, hogy belássák gonoszságukat. Bűnné kellett változtatnunk azt, ami nekik mindennapi dolog volt. Bűnné kellett változtatnunk nem csak a házasságtörést, a hazugságot meg a tolvajlást, de azt is, hogy a testüket mutogatták, hogy táncoltak, hogy nem jártak templomba. Bűnné változtattam a lányok szemében, ha szabadon hagyják keblüket, és a férfiak számára, ha nem hordanak nadrágot. Hogyan? Kérdezte dr. Mazhail meglepetten. Bírságot szabtam ki. Nyilvánvaló, az embereket csak úgy lehet meggyőzni cselekedetük bűnösségéről, ha megbüntetjük őket, mikor elkövetik. Megbírságoltam őket, ha nem jártak templomba, és megbírságoltam őket, ha táncoltak. Megbírságoltam, ha illetlenül öltözködtek. Árszabást dolgoztam ki, s minden bűnért fizetni kellett, pénzzel, vagy munkával, így aztán sikerült megértetni velük. És sose tagadták meg a fizetést, hogy merték volna, kérdezte a hittérítő. Ember legyen a talpán, aki szembe mer szegülni az urammal, mondta a felesége, s összeszorította ajkát. Dr. Maszhail zavart tekintetet vetett Davidsonra. Amit hallott, felháborította, de nem merte kifejezni rosszallását. Ne felejtse el, végső fokon kitagadhattam őket az egyházból. És bánták, Davidson elmosolyodott, és szeliden dörzsölte a kezét. Akkor nem tudták eladni a koprájukat. Ha a férfiak halászni mentek, nem kaptak részt a zsákmányból. Ez körülbelül az éhhalállal egyenlő. Igen, nagyon is bánták. Meséld el Fredolfson esetét, mondta Emeres. Davidson, a hittérítő doktor Maszhailre szögezte tüzes tekintetét. Fredolfson, dán kereskedő, már jó ideje élt a szigeteken. Igen gazdag ember volt még a kereskedők között is, és nem nagyon örült az érkezésünknek. Tudja, addig úgy szólván azt csinált, amit akart. A kopra árát tetszése szerint szabta meg, és áruval meg fiskivel fizetett a benszülötteknek. Benszülött nőt vett feleségül, de nyíltan csalta. Amellett ivott erősen. Módot adtam neki arra, hogy jó útra térjen, de nem élt vele. Ki nevetett. Davidson hangja mély basszussá változott az utolsó szavaknál, s egy-két percig hallgatott. A csöndből súlyos fenyegetés áradt. 2 év alatt tönkrement. Mindent elvesztett, amit egy negyed század alatt megtakarított. Megtörtem őt, és végül arra kényszerült, hogy koldus módjára jöjjön hozzám, és könyörögjön úti költségért Sydneyig. Ha látták volna, hogy ment az uramhoz, mondta a hittérítő felesége. Az egykor hatalmas, erős ember, rengő hassal, zengő hanggal, akkorra már csak csont és bőr volt, és minden tagja reszketett. Hirtelen vén ember lett belőle. Davidson szórakozott tekintettel nézett ki az éjszakába. Az eső újra megerett. Egyszerre zene hangzott lentről, és Davidson kérdő tekintettel fordult a feleségéhez. Egy gramofon harsány és nyers jazzzenét bömbölt. Ez meg mi? Kérdezte, Emeres. Davidson határozott mozdulattal megigazította csíptetőjét. Az egyik másodosztályú utasít lakik a házban. Azt hiszem, onnan jön. Csöndben figyeltek, s nem sokára tánc zaját is hallották. Majd a zene abba maradt, dugódurrogás hangzott, és élénk beszélgetés. Nyilván hajóbeli barátaitól búcsúzik, mondta dr. Maszhail. A hajó 12-kor indul, ugye? Davidson nem szólt semmit, csak az órájára nézett. Készen vagy? Kérdezte feleségét. Az fölállt és összehajtotta kézi munkáját. Igen, felelte. Nincs még korán lefeküdni? Kérdezte a doktor. Sok az olvasnivalónk, magyarázta Emeres. Davidson, akárhol vagyunk is, lefekvés előtt még elolvasunk egy fejezetet a Bibliából, áttanulmányozzuk a kommentárokat, és alaposan megvitatjuk. Remek elmetorna, a két házas pár jó éjszakát kívánt egymásnak. A doktor és felesége egyedül maradtak. 2-3 percig egyikük sem szólt. Megyek, hozom a kártyát, mondta végül a doktor. Emeres, Maszhail bizonytalanul nézett rá. A Davidsonékkal folytatott beszélgetés egy kis nyugtalanságot hagyott benne, de nem akarta kimondani, hogy talán jobb lenne, ha nem kártyáznának, amikor Davidsonék minden pillanatban rájuk nyithatnak. Dr. Maszhail behozta a kártyát, s az asszony enyhe bűntudattal figyelte, amint rakja a pasziáncot. Odalent folytatódott a mulatozás. Másnapra kiderült, és Maszhailék, mivel arra voltak ítélve, hogy 2 hetet töltsenek tétlenül pagó-pagóban, megpróbáltak valamennyire berendezkedni. Lementek a kikötőbe, és podgyászukból kivettek egy csomó könyvet. A doktor meglátogatta a haditengerészeti kórház főorvosát, és végigjárta vele a betegeket. Leadták névjegyüket a kormányzónál. Útközben találkoztak Miss Thompsonnal. A doktor kalapot emelt, s a lány hangosan, vidáman válaszolt. Jó reggelt, doktorkám! Úgy volt öltözve, mint előző nap, fehér ruhája és magas sarkú, fényes fehér fűzős cipője, kidagadó kövér lába különös látványt nyújtott ezen az egzotikus helyen. Nem valami megfelelően öltözik, mondta Emeres. Maszhail, nagyon közönségesnek látszik. Mikor visszatértek a házba, a lány a verandán a kereskedő egyik sötét bőrű gyerekével játszott. Szólj hozzá egy jó szót, suttogta dr. Maszhail a feleségének. Egyes egyedül van itt, s gorombaság lenne tudomást sem venni róla. Emeres, Maszhail félénk volt, de megszokta, hogy teljesítse férje kéréseit. Úgy látszik, lakótársak vagyunk, mondta elégedjügyűen. Rémes, mi, hogy beszorultunk ebbe az istenverte fészekbe. Feleltem is Thompson, és azt mondják, szerencsém van, hogy szobát kaptam. Nem lett volna gusztusom benszülöttekkel együtt lakni, pedig van, akinek más nem jutott. Mi a csodáért nincs itt egy szálloda? Még váltottak néhány szót. A hangos és bőbeszédű Miss Thompson szemlátomást hajlott volna egy kis tereferére, de emeres. Miss Hailnek sose volt tehetsége a csevegéshez, és nem sokára így szólt. Azt hiszem, fel kell mennünk. Este, mikor vacsorához ültek, Davidson, ahogy belépett, azt mondta. Láttam egy pár matrózt ennél a nőnél odalent. Szeretném tudni, hogyan ismerkedett meg velük. Nem lehet valami válogatós? Felelte emeres. Davidson, valamennyien elég fáradtak voltak a tétlen, céltalan nap után. Ha ez így megy két hétig, nem tudom, mi lesz a vége, mondta dr. Miss Hail. Egyetlen megoldás van. Ha az ember feladatokkal tagolja a napot, felelte a hittérítő. Én néhány órát tanulmányoknak szentelek, és néhányat a sétának, akár esik, akár süt. Az esős évszakban nem szabad törődni az idővel. A nap egy részét megpihenésre szánom. Dr. Miss Hail rosszallóan nézett tutitársára. Davidson programja nyomasztóan hatott rá. Megint vagdalt húst kaptak. Úgy látszik, a szakács csak ezt az ételt tudja elkészíteni. Aztán odalent megszólalt a gramofon. Davidson idegesen összerezzent, ahogy meghallotta, de nem szólt semmit. Férfi hangok hallatszottak föl. Miss Thompson vendégei egy közismert dalba kezdtek, és most már a lány rekett, harsány hangja is felhallatszott. A házat kiabálás, kacagás zaja töltötte be. Ők négyen odafönt megpróbáltak beszélgetni, de akaratuk ellenére is a pohárcsengésre, széktologatásra figyeltek. Nyilván még többen érkeztek. Miss Thompson mulatságot rendezett. Nem is értem, hogy férnek be annyian, szólt emeres. Miss Hail hirtelen, megszakítva férje és a hittérítő orvosi tárgyú beszélgetését. Ez megmutatta, hol kószálnak a gondolatai. Davidson arcának rángatózása is bizonyította, hogy bár tudományos dolgokról beszél, ugyanabba az irányba figyel. S miközben a doktor a flandriai fronton szerzett szakmai tapasztalatáról számolt be meglehetősen prózaian, a hittérítő hirtelen kiáltott egyet és felpattant. Mi baj, Alfred? Kérdezte emeres. Davidson, hát persze, eddig eszembe se jutott. Ez a nő iveleiből jött. Lehetetlen, Honoluluban szállt hajóra. Világos, és itt folytatja a mesterségét. Éppen itt. Az utolsó szavakat a szenvedélyes felháborodás hangján mondotta. Mi az az ivelei? Kérdezte emeres. Miss Hail. Davidson feléje fordította szomorú tekintetét, de a hangja borzadálytól remegett. Honolulu szégyenfoltja. A vörös lámpás negyed. Civilizáción gyalázata volt. Ivelei a város peremén volt. A kikötőből vezető sötét mellékutcákon rozog a híthoz, majd elhagyott, hepehupás országújra jutott az ember, s akkor hirtelen fényözönbe ért. Az út mindkét oldalán parkírozó hely az autók számára, cifra, fényesen kivilágított, villanyzongorától zengő kocsmák, s köztük borbélyműhely meg trafik. Izgalom vibrált a levegőben, és a várakozó jó kedvérzése. Ha az ember akár jobbra, akár balra befordult az egyik keskeny sikátorba, mert az országút ketté osztotta Iveleit, már is a negyed szívébe került. Csinos kis zöld bungalók sorakoztak itt, közöttük széles és egyenes gyalogút. Mintha kertvárost terveztek volna ide. Furcsa módon éppen tiszteletet parancsoló szabályossága, rendje és takarossága hatott borzalmasan, a szerelem éhséget még soha, sehol nem rendszabályozták, rendszerezték ennyire. Itt ott áll csak lámpa, a gyalogutat sötétség burkolta volna be, ha a bungalók nyitott ablakából nem árad a fény. Férfiak sétáltak itt, nézegették az ablakban ülő nőket, akik olvastak, vagy vartak, s legnagyobb részt ügyet sem vetettek a járókelőkre. S a férfiak, akár csak a nők, mindenféle nemzetiséget képviseltek. Voltak itt amerikaiak, a kikötőben horgonyzó hajók matrózai, tökrészek haditengerészek, fehér és fekete katonák a szigeten állomásozó csapatoktól. Kettesével, hármasával sétáló japánok. Havaiak, hosszú köntösű kínaiak, és filippinók, elképesztő kalapban. Hallgatagok valamennyien, nyomott hangulatban. A vágy szomorú, ez volt a csendes óceán legégbe kiáltó botránya, kiáltott fel Davidson hevesen. A hittérítők már évek óta tiltakoztak ellene és végül a helyi sajtó is felkapta a dolgot. A rendőrség nem volt hajlandó megmozdulni. Nyilván ismerik az érveiket, hogy a bűn elkerülhetetlen, tehát a legokosabb lokalizálni és ellenőrizni. Persze, az igazság az, hogy megvesztegették őket. Megvesztegették a kosmárosok meg a sejem fiúk, meg maguk a nők is. Végül aztán cselekvésre kényszerültek. Olvastam erről a labban, ami Honoluluban került a hajóra, mondta dr. Miss Hail. Ivelei, minden bűnével és gyalázatával együtt megszűnt azon a napon, amikor mi megérkeztünk. Egész lakosságát utolérte az igazságszolgáltatás. Nem is értem, hogy nem jöttem rá azonnal, miféle ez a nő. Most, hogy erről beszél, szólalt meg Emeres. Maszhail, eszembe jut, láttam, amint hajóra szállt egy perccel az indulás előtt. Emlékszem, még arra gondoltam, no, ez hajszál hiány lemaradt. Hogy merészel ez ide jönni? Kiáltott fel Davidson méltatlankodva. Ezt nem tűröm el, az ajtó felé indult. Mit akar csinálni? Kérdezte Maszhail. Mit képzel, mit csinálok? Véget vetek az egésznek. Nem tűröm, hogy ebből a házból olyan szót keresett, amely nem sérti a hölgyek fülét. A szeme szikrázott, és sápadt arca felindulásában még jobban elsápadt. Az ajból ítélve, legalább 3-4 férfi van odalent, mondta a doktor. Nem lenne kissé elhamarkodott dolog éppen most oda menni? A hittérítő megvetően mérte végig, és egy szóválasz nélkül kirontott a szobából. Nagyon rosszul ismeri Emer Davidsont, ha azt hiszi, hogy a veszélytől való félelem megakadályozhatja kötelessége teljesítésében, mondta a felesége. Idegesen összekulcsolta kezét, arcán lázrózsa gyúlt, úgy figyelte, mi történik odalent. Valamennyien arra figyeltek. Hallották, amint Davidson ledobog a falépcsőn, és kivágja az ajtót. Az ének megszakadt, de a gramofon tovább rikoltozta közönséges nótáját. Hallották Davidson hangját, aztán valami nehéz tárgy zuhanását. A zene elhallgatott. Földhöz vágta a gramofont. Aztán megint Davidson hangja emelkedett fel, a szavakat nem értették, majd újra Miss Thompson beszélt. Hangosan rikoltozva, erre zűrzavaros lárma tört ki, mintha több ember egyszerre kiabálna teli tüdőből. Emeres, Davidson összerezzent, és még szorosabban kulcsolta össze a kezét. Dr. Maszhail határozatlanul nézett, hol rá, hol a feleségére. Nem volt kedve lemenni, de vajon nem ezt várják-e tőle? Aztán dulakodás zaját hallották. Lehet, hogy Davidsont kidobták a szobából. Az ajtót bevágták. Pillanatnyi csönd után Davidson felfelé jött a lépcsőn. Egyenesen a szobájába ment. Megyek, megnézem, mondta Emeres. Davidson, felkelt és kiment. Ha szüksége volna rám, csak szóljon, mondta Emeres. Maszhail, majd mikor a másik asszony már eltűnt, hozzátette. Remélem, nem sebesült meg. Minek ártja bele magát mindenbe, mondta Dr. Maszhail. Egy-két percig némán ültek, aztán fölriadtak, mert a gramofon megint kihívó módon zenélni kezdett, és csúfondáros hangok trágár nótát bömböltek reketten. Másnap Emeres, Davidson sápadtan és fáradtan jött le. Fejfájásra panaszkodott, öregnek, töpörödöttnek látszott. Elmondta Emeres, Maszhailnek, hogy férje a szemét le nem hunyta. Az egész éjszakát szörnyű izgalomban töltötte, és már 5-kor felkelt és elment. Leöntötték egy korsó sörrel, ruhája foltos lett és büdös. Emeres, Davidson szeme sötéten égett, miközben Miss Thompsonról beszélt. Keservesen meg fogja emlegetni a napot, amikor csúfot űzött belőle, mondotta. Emer, Davidson rendkívül jó szívű, ha bárki hozzáfordul a bajban, és mindenkinek vigasztalást tud adni, de a bűn iránt nem ismer könyörületet, és ha fellobban jogos haragja, akkor rettenetes. Miért, mit fog csinálni? Kérdezte Emeres, Maszhail. Nem tudom, de semmi pénzért sem szeretnék ennek a teremtésnek a bőrében lenni. Emeres, Maszhail megborzongott. A kicsi asszony diadalmas biztonsága határozottan nyugtalanító volt. Délelőtt együtt indultak el, s lementek a lépcsőn. Miss Thompson ajtaja nyitva állt, s látták, amint gyűrött pongyolában főz valamit a gyors forralón. Jó reggelt, szólt ki, Emer, Davidson jobban van ma reggel. Némán, felhúzott orral mentek el mellette, mintha nem is léteznék, gúnyos kacajára mégis elpirultak. Emeres, Davidson hirtelen feléje fordult. Ne merészeljen hozzám szólni, visította. Ha sértegetni mer, kidobatom innen. Talán én hívtam Emer, Davidsont, hogy látogasson meg. Ne feleljen neki, suttogta sietve Emeres. Maszhail. Tovább mentek, míg hallótávolon kívül nem értek. Arcátlan, arcátlan, tört ki Emeres, Davidsonból. Adő folytogatta. Hazamenet újra találkoztak vele, amint a kikötő felé tartott. Teljes díszben pompázott. Nagy, fehér kalapja, közönséges, feltűnő virágaival már magában sértés volt. Jókedvűen oda kiáltott nekik, mikor elment mellettük, s néhány ott áldogáló amerikai matróz elvigyorodott, ahogy meglátta a hölgyek jeges arc kifejezését. Ahogy hazaértek, újból elerett az eső. Remélem, tönkre megy a szép ruhája, mondta Emeres. Davidson keserű fintorral. Davidson csak ebéd közben érkezett meg. Bőrigázott, nem volt hajlandó átöltözni. Komoran és némán ült, alig evett egy-két falatot, s kibámult a zuhogó esőbe. Mikor Emeres, Davidson elmesélte neki két találkozásukat Miss Thompsonnal, nem válaszolt. Csak homlokának elmélyülő ráncai mutatták, hogy figyel. Szerinted nem kellene kidobatni Emer Hornnal? Kérdezte Emeres, Davidson, nem tűrhetjük, hogy sértegessen minket. Nemigen van hova mennie, mondta Mazhail. Költözzön bennszülötthöz. Ilyen időben nagyon kényelmetlen lehet bennszülött kunyhóban lakni. Évekig így laktam, mondta a hittérítő. Mikor a bennszülött kislány behozta a sült banánt, a mindennapos desszertet, Davidson hozzáfordult. Kérdezze meg Miss Thompsont, mikor látogathatom meg. A lány félénken bólintott és kiment. Miért akarod meglátogatni, Alfred? Kérdezte a felesége. Kötelességem beszélni vele. Nem cselekedhetem, míg minden lehetőséget meg nem adtam neki. Nem tudod, ki ez a nő, sértegetni fog. Hadd sértegessen, hadd köpjön szemen, a lelke halhatatlan, s nekem mindent meg kell próbálnom, hogy megmentsem. Emeres, Davidson fülében még ott csengett a szajhagúnyos nevetése. Már túl mélyre süllyedt. Talán odáig már Isten kegyelme sem érhet el. A hittérítő szeme kigyúlt, s hangja lágyan, szelíden zengett. Soha. A bűnös mélyebben merülhet a bűnbe, mint a poklok mélységes feneke, de a mi Urunk Jézus Krisztus szerelme még ott is eléri. A lány a következő üzenettel jött vissza. Miss Thompson üdvözli, és Davidson tiszteletes urat bármikor szívesen látja, hivatalos órái kivételével. A társaság megkövült csendben fogadta az üzenetet, és Dr. Mazhail gyorsan eltüntette ajkáról a kikívánkozó mosolyt. Tudta, bosszantaná a feleségét, ha mulatságosnak tartaná Miss Thompson szemtelenségét. Csöndben fejezték be az étkezést. Mikor végeztek, a két hölgy felkelt, és elővette kézi munkáját. Emeres, Mazhail megint csak érmelegítőt kötött, mint a háború kezdete óta mindig, és a doktor pipára gyújtott. Davidson azonban ülve maradt, és elmerengő szemmel az asztalra bámult. Egyszer csak fölkelt, szó nélkül kiment a szobából. Hallották, amint lemegy, s hallották Miss Thompson kihívó tessék kiáltását, mikor kopogott az ajtón. Egy óra hosszat maradt nála. Dr. Mazhail az esőt nézte. Lassan már az idegeire ment. Ez nem olyan, mint a mi lágyangó lesőnk, mely szelíden hull a földre. Könyörtelen és félelmetes. A természet ős erejének rossz indulatát érezni benne. Nem hullott, ömlött, mint az égből szakadó vízözön, sörítő egyhangúsággal kopogott a hullámfedélen. Mintha személyes dühét akarná kiönteni. Az ember néha úgy érezte, ordítania kell, ha azonnal el nem áll, aztán hirtelen elerőtlenedett, mintha csak meglágyultak volna csontjai. Nyomorultnak és reménytelennek érezte az életet. A misszionárius visszatért, és Mazhail feléje fordult. A két asszony is fölpillantott. Minden lehetőséget megadtam neki. Bűnbánatra buzdítottam. Rossz nő ez. Szünetet tartott, és Dr. Mazhail látta, hogy a szeme elsötétült, sápadt arca kemény és elszánt. Most pedig kézbe veszem a korbácsot, amellyel az Úr Jézus kiűzte a kufárokat és pénzváltókat az Isten házából. Föl alá járkált a szobában. Ajkát összeszorította, fekete szemöldökét összevonta. Ha a világ végére menekülne, ott is üldözni fogom. Sarkon fordult és kiment a szobából. Hallották, amint újra lemegy a lépcsőn. Mire készül? Kérdezte Emeres. Mazhail. Nem tudom. Emeres. Davidson levette csíptetőjét, és törölgetni kezdte. Ha az úrgyében fáradozik, sosem faggatom. Sóhajtott. Mi baj? Felőrlődik. Nem kíméli magát. A hittérítő tevékenységének első eredményeit Dr. Mazhail házigazdájuktól, a félvérkereskedőtől tudta meg. Mikor a doktor elment a volt előtt, Horn megállította, és kijött beszélgetni vele a tornászra. Kövér arca aggodalmat tükrözött. Davidson tiszteletes úr rám támadt, mert Miss Thompsonnak adtam ki a szobámat, mondta, pedig igazán nem tudhattam, miféle, mikor befogadtam. Ha jön valaki, és szobát kér, én csak arra vagyok kíváncsi, van-e pénze. Ő pedig egy hétre előre fizetett. Dr. Mazhail nem akart véleményt nyilvánítani. Száz szónak is egy a vége, ez a maga háza. Valamennyien le vagyunk magának kötelezve, hogy egyáltalán a fedele alá fogadott minket. Horn kételkedve nézett rá. Még nem látta világosan, nem a hittérítő oldalán áll-e Mazhail. A misszionáriusok mind összetartanak, mondta habozva. Ha belekötnek egy kereskedőbe, az már akár szedheti is a sátorfáját. Azt kívánta magától, hogy dobja ki. Nem, azt mondta, amíg tisztességesen viseli magát, ezt nem kívánhatja tőlem. Azt mondta, korrekt akar lenni velem. Megígértem, hogy Miss Thompson nem fogadhat többet látogatót. Épp most mondtam meg neki. Mit szólt hozzá? Nagy cirkuszt csinált. A kereskedő toporgott ócska vászonnadrágjában. Miss Thompson nehéz vendégnek bizonyult. Szerintem biztosan elköltözik. Nem hinném, hogy kedve lenne itt maradni, ha nem fogadhat senkit. Nem mehet sehova se, legfeljebb bennszülötthöz, de most már a se venné be, amióta a hittérítők fenik rá a fogukat. Dr. Mazhail az uhogó esőt nézte. Gondolom, hiába várnék arra, hogy kiderüljön. Este, a szalomban Davidson fiatalságáról mesélt, amikor még főiskolára járt. Szegény fiú volt, úgy tudta csak elvégezni az iskoláit, ha a szünidőben munkát vállalt. A földszinten csönd volt. Miss Thompson egyedül ült kis szobájában, de hirtelen megszólalt a gramofon. Dacból indította meg, hogy megcsalja magányát, de nem énekelt senki, s mélabú áradt a hangból. Úgy hangzott, mint egy könyörületértes deklő kiáltás. Davidson nem vett tudomást róla. Éppen egy hosszú történet közepén tartott, és arcrándulás nélkül folytatta. A gramofon tovább játszott. Miss Thompson egyik lemezt a másik után tette fel. Úgy látszik, az esti csönd idegesítette. Folytó és tikkasztó volt a levegő. Mikor maszkhajlék lefeküdtek, nem tudtak elaludni. Egymás mellett hevertek tágra nyílt szemmel, hallgatták a szúnyoghálón kívül rekedt moszkitók könyörtelen énekét. Hát ez mi? Suttogta Emeres. Maszkhajl. Egy hangot hallottak, Davidson hangját, a szobájukat elválasztó deszkafalonát. Egyhangúan, konokkitartással, hangosan imádkozott. Imádkozott Miss Thompson lelki üdvéért. Eltelt 2-3 nap, ha most az úton találkoztak Miss Thompsonnal, már nem köszöntötte őket ironikusan szívélyes mosolyjal. Emelt fővel ment el mellettük, festett arcán dac, s úgy tett, mintha nem ismerné őket. A kereskedő elmondta Maszhailnek, hogy megpróbált máshol szobát kivenni, de kudarcot vallott. Esténként végigjátszotta összes gramofon lemezeit, de a jó kedvet nyilvánvalóan csak tettette. A jazz darabok szaggatott, szívszakasztó ritmusa a kétségbeeséson estepje lett. Mikor vasárnap is elkezdett játszani, Davidson beküldte hozzá Hornt. Kéreti, hagyja abba azonnal, mert ez az úr megszentelt napja. A lemezt levették, és a ház csöndbe borult, csak az eső kopogott kitartón a vasfödélen. Azt hiszem, kicsit ideges, mondta másnap a kereskedő Maszhailnek. Nem tudja, mit forra lemer. Davidson, és fél tőle, Maszhail megpillantotta a lányt aznap reggel, és meglepte, mennyire megváltozott az arca. A pökhendiségnek nyoma sem maradt, inkább az űzött vad kifejezése hűlt a szemében. A félvér Maszhailre sandított. Nem tudja, mire készül Emer. Davidson, kockáztatta meg. Nem tudom. Furcsálta Horn kérdését, mert ő is élt a gyanúperrel, hogy a hittérítő valami titokzatos munkába kezdett. Az volt a benyomása, hálót von a nő körül, óvatosan, rendszeresen, s majd, ha elérkezett a pillanat, hirtelen szorosra rántja a szálakat. Azt mondta, adja mértésére, mesélte a kereskedő, hogy ha bármikor szüksége lenne rá, csak üzenjen érte, ő eljön. És mit szólt erre a lány? Nem szólt semmit. Nem is vártam, éppen csak átadtam az üzenetet, és már ott se voltam. Attól féltem, elsírja magát. Kétségtelenül idegeire megy a magány, mondta a doktor. És az eső ettől egy magában is kiugrik az ember a bőréből, folytatta ingerülten. Sose áll el ezen az átkozott helyen. Bizony elég kitartó szokott lenni az esős évszakban. 300 hüvelyk csapadék évente. Tetszik tudni, az öböl miatt van. Ez ide vonz minden esőt a csendes óceánról. Isten verje meg az öblöt, mondta a doktor. Vakarózott, mert összecsípték a moszkitók. Nagyon ingerült volt. Ha elállt az eső, és kisütött a nap, az atmoszféra megváltozott, az üvegház levegője sem lehetett forróbb, párásabb, füllettebb, folytóbb, és az embernek az a furcsa érzése támadt, hogy az egész környező világ ádászféktelenséggel burjánzik. A benszülöttek vidám és gyermeteg lények hírében állnak, de ilyenkor tetovált testükkel, festett hajukkal félelmetesnek látszottak. És, ha az ember háta mögött dobogott mesztelen talpuk, ösztönszerűen megfordult, mert az az érzése támadt, hogy bármely pillanatban hosszú kék dőfhetnek a lapockái közé. Ki tudná megmondani, milyen sötét gondolatok bujkálnak távol ülő szemük mögött. Kissé hasonlítottak a templomok falára festett régi egyiptomiakra, s az időtlenség borzalma lebegett körülöttük. A hittérítő jött és ment. El volt foglalva, de Maszhailék nem tudták, miben mesterkedik. Horn mesélte a doktornak, hogy minden nap meglátogatja a kormányzót, s egyszer Davidson is szóba hozta, igen határozottnak látszik, de mikor cselekedni kellene, hiányzik a gerince. Ez, gondolom, annyit jelent, hogy nem hajlandó pontosan azt tenni, amit kíván tőle, jegyezte meg a doktor tréfálkozva. A misszionárius nem mosolyodott el, én csak azt kívánom, tegye, ami helyes, igazi férfi terre nem kéne rá beszélni, megoszolhatnak a vélemények a fölött, mi helyes, mi nem. Ha valakinek üszkösödik a lába maga eltűrné, hogy habozzanak amputálni? Az üszkösödés ténykérdés, és a gonosz, csak hamar kiderült, miben fáradozik Davidson. Éppen befejezték déli étkezésüket, és még nem vonultak vissza ebéd utáni pihenésre, amit a hőség kényszerített a hölgyekre és a doktorra. Csak Davidsonnak nem volt türelme a henyéléshez. Hirtelen kivágódott az ajtó, és Miss Thompson lépett be. Körülnézett a szobában, és egyenesen Davidsonhoz lépett. Mondja, maga aljas dög, mit mesélt rólam a kormányzónak. Csak úgy fröskölt belőle a düh. Pillanatnyi csönd állt be, ekkora hittérítő előhúzott egy széket. Nem foglalna helyet Miss Thompson. Reméltem, hogy alkalmam lesz még egyszer beszélgetni magával. Ronda disznó, zúdult belőle a moskos és gyalázatos sértések áradata. Davidson le nem vette róla súlyos tekintetét. Engem nem érinthetnek a gorombaságai, Miss Thompson, mondotta, de kénytelen vagyok felhívni a figyelmét arra, hogy hölgyek is vannak a társaságban. Most már könnyekkel küzdött a lány dühében. Az arca vörös lett és duzzadt, mintha fuldokolna. Mi történt? Kérdezte Dr. Mazhail. Az előbb jött egy pasas, hogy pusztuljak innen a következő hajóval. Felvillant valami a hittérítő szemében, az arca szemtelen maradt. Alig ha várhatja a kormányzótól, hogy az adott körülmények között megtűrje itt magát. Maga az oka, rikoltozott a lány, engem nem tud becsapni. Maga az oka, nem is akarom becsapni. Én sürgettem a kormányzót, hogy tegye meg az egyetlen lehetséges lépést, amely kötelessége. Miért nem hagy békében, ártottam én magának. Higgye el, ha így volna, én lennék az utolsó, aki neheztelne érte. Hát azt hiszi, itt akarok ragadni ebben a nyomorult fészekben? Tán úgy nézek ki, mint, akinek pont ez hiányzik. Akkor valóban nem értem, mi oka lehet a panaszra? Felelte Davidson. A lányból a dühartikulátlan kiáltása tört ki, és kirohant a szobából. Egy darabig csend volt. Megnyugtató, hogy a kormányzó végül is cselekedett. Szólt aztán Davidson. Gyönge ember, és sokat tétovázott. Azt mondta, úgyis csak 2 hétről van szó, és ha apjába megy, akkor már brit fennhatóság alá kerül, amihez neki semmi köze. A hittérítő felugrott, és ide-oda járkált a szobában. Borzasztó, hogy a hatalmon levők mennyire igyekeznek kitérni a felelősség elől. Úgy beszélnek, mintha a bűn, ha egyszer látókörükön kívül kerül, már nem is létezne. Ennek a nőnek a puszta léte is botrány, és ezen nem segít, ha egyik szigetről a másikra tologatják. A végén már nagyon határozott hangon kellett beszélnem. Davidson összehúzta szemöldökét, s kemény álla előreugrott. Kegyetlennek és elszántnak látszott. Hogy érti ezt? A mi missziónknak van valamelyes befolyása Washingtonban. Figyelmeztettem a kormányzót, hogy nem lenne hasznára, ha panaszra adna okot az itteni ügyvitele miatt. Mikor kell a nőnek elutaznia? Kérdezte a doktor egy kis szünet után. Jövő kedden ér ide a Sydneyből San Franciscóba menő hajó. Azzal kell távoznia, addig 5 nap volt hátra. Másnap, mikor Mazhail hazaért a kórházból, ahol jobb híján délelőttjeit eltöltötte, a félvér megállította a lépcső aljában. Bocsásson meg, doktor úr, de Miss Thompson rosszul van. Nem nézné meg? Természetesen, Horna lány szobájába vezette. Tétlenül ült egy széken, nem olvasott, nem vart, csak bámult maga elé. Fehér ruhájában volt, meg virágos nagy kalapjában. Mazhail észrevette, hogy a bőre sárgás és foltos a púder alatt, s a szeme karikás. Sajnálattal hallom, hogy rosszul érzi magát, mondta. Ó, nem is igaz, csak úgy mondtam, mert beszélni akartam magával. Az a helyzet, hogy takarodnom kell innen a frissói hajóval. A doktorra emelte tekintetét, s az riadalmat vett észre a lány szemében. Markát görcsösen kinyitotta, és összecsukta. A kereskedő az ajtóban állt és figyelt. Én is úgy tudom, mondta a doktor. A lány nyelt egyet. Nekem most nagyon alkalmatlan lenne frissóba menni. Tegnap délután felmentem a kormányzóhoz, de nem tudtam elcsípni. A titkárral beszéltem, az meg azt mondta, el kell, hogy utazzak azzal a hajóval, nincs mese. Feltétlenül beszélni akartam a kormányzóval, hát ma reggel elkaptam az utcán, amikor kijött a házából. Először nem akart szóba állni velem, de én nem hagytam magam lerázni, és végül is azt mondta, nem bánja, ha megvárom a következő sydneyi hajót, feltéve, hogy Davidson tiszteletesnek nincs ellene kifogása. Elhallgatott, és aggódva nézett Mazhailre. Nem tudom, mit tehetnék, szólt a doktor. Gondoltam, talán szólhatna neki. Bizonyisten nem csinálnék itt semmit, csak engedje meg, hogy maradjak. Akárki sem megyek a házból, ha úgy akarja. Hisz csak 2 hétről van szó, majd megkérem. Nem megy bele, szólt most Horn. Ragaszkodik a kedhez, hát legjobb lesz, ha beletörődik. Mondja neki, Sydneyben munkába állok, tisztességes munkába, érti, ugye? Ez igazán nem nagy kérés. Megpróbálom. Aztán mindjárt jöjjön le és mondja meg, jó. Nem tudok semminek se neki kezdeni, amíg meg nem tudom, széna-e, vagy szarma. A doktornak nem volt nagyon kedvére való feladat, s talán jellemző rá, hogy kerülő úton fogott hozzá. A feleségének elmondta beszélgetését Miss Thompsonnal, és megkérte, szóljon ő emeres. Davidsonnak. A hittérítő viselkedése eléggé önkényesnek tetszett, s igazán nem árthat senkinek, ha a lány még 2 hetet pagó-pagóban tölt. Taktikázása váratlan eredménnyel járt. A misszionárius egyenesen hozzájött. A feleségem szólt, hogy Miss Thompson beszélt magával. A közvetlen támadásra Dr. Mashailben, mint a félénk emberekben általában, bosszúság gyulladt, mert címvallásra kényszerítették. Egyre ingerültebb lett és elvörösödött. Nem látom be, mi a különbség, ha Sydneybe megy San Francisco helyett. És, ha megígéri, hogy rendesen viselkedik, amíg itt van, nem értem, minek ennyire üldözni. A hittérítő rászögezte kemény tekintetét. Miért nem hajlandó visszamenni San Franciscóba? Nem kérdeztem, felelte a doktor kissé nyersen. Szerintem helyesebb, ha mindenki a maga dolgával törődik. Lehet, hogy ez nem volt nagyon tapintatos válasz. A kormányzó elrendelte, távozzék az első hajóval. Csak a kötelességét teljesítette, és én ebben nem akadályozhatom meg. Ennek a személynek a puszta jelenléte is veszedelem. Szerintem önönkényes és kegyetlen. A két hölgy riadtan pillantott a doktorra, de nem kellett veszekedéstől félniük, mert a hittérítő szelíden mosolygott. Rendkívül sajnálom, ha ezt gondolja rólam, Dr. Mashail. Higgye el, a szívem vérzik ezért a szerencsétlen nőért, s én csak kötelességemet igyekszem teljesíteni. A doktor nem felelt. Mogorván nézett ki az ablakon. Kivételesen nem esett, s az öböl túlsó oldaláról ide látszottak egy fák között fészkelőben szülött falukunyhói. Talán kihasználom az alkalmat, hogy elállt az eső, és sétálok egyet, mondotta. Kérem, ne nehezteljen rám, mert nem teljesíthetem a kívánságát, szól Davidson mélabús mosolyjal. Nagyra becsülöm önt, doktor úr, s fájna, ha rossz véleménye lenne rólam. Önnek viszont nyilvánvalóan oly jó a véleménye saját magáról, hogy az enyémet könnyen elviseli, vágott vissza az orvos. Jól megkaptam, kuncogott Davidson. Dr. Mashail haragudott magára, hogy ilyen oktalanul udvariatlan volt, s ahogy lement a lépcsőn. Miss Thompson már ott várta, a nyitott szobaajtóban. Nos kérdezte, beszélt vele? Igen, de sajnálom, nem hajlandó engedni, felelte a doktor, s zavarában nem nézett a lányra. Majd gyors tekintetet vetett rá, mert a lány zokogásban tört ki. Látta, hogy valósággal elfehéredett a félelemtől. Ez nagyon elkeserítette. Hirtelen ötlete támadt. Azért még ne adja fel a reményt. Szerintem gyalázatosan bánnak itt magával, s majd én magam is beszélek a kormányzóval. Most? Bólintott. A lány arca felderült. Na hát, ez csuda rendes magától. Biztosan megengedi, hogy maradjak, ha maga beszél vele. Igazán úgy fogok viselkedni, ahogy illik, amíg itt lehetek. Dr. Mashail maga sem értette hirtelen elhatározását, hogy beszél a kormányzóval. Miss Thompson dolgai hidegen hagyták, de a hittérítő felbosszantotta, s az indulat benne hosszan izzott. Otthon találta a kormányzót. Magas, jóképű ember volt, tengerész, szürkülő kefe bajusszal. Kifogástalan fehér vászon egyenruhát hordott. Egy nő ügyében keresem fölönt, akivel egy házban lakunk, mondta. Thompsonnak hívják. Hallottam már róla eleget, Dr. Mashail, mondta a kormányzó mosolyogva. Parancsot adtam, hogy kedden hagyja el a szigetet, mást nem tehetek. Arra szeretném kérni, adjon neki egy kis haladékot, hadd várja meg a San Franciscóból jövő hajót, hogy Sydneybe mehessen. Én kezeskedem a jó maga viseletéért. A kormányzó tovább mosolygott, de a szeme összeszűkült és elkomolyodott. Örömmel lennék szolgálatára, doktor úr, de kiadtam a parancsot, s azt végre kell hajtani. A doktor előadta az esetet, felhozott minden lehetséges érvet, de a kormányzó már nem mosolygott. Komoran hallgatott, elfordította tekintetét. Mashail látta, nem ér el semmit. Sajnálom, ha egy hölgynek kellemetlenséget kell okoznom, de kedden hajóra kell szállnia, mást nem mondhatok. De hát miért? Bocsásson meg, doktor úr, de hivatali ténykedésemről csak az illetékes hatóságoknak tartozom számot adni. Mashail élesen ránézett. Eszébe jutott Davidson célzása, hogy fenyegetőzött is, s a kormányzó magatartásában némi zavart fedezett fel. Az a Davidson átkozott egy minden lében kanál, mondta hevesen. Köztünk maradjon a szó, Dr. Mashail, magam sem alkottam valami előnyös véleményt emer. Davidsonról, de be kell vallanom, kötelessége szerint járt el, mikor figyelmemet felhívta arra, milyen veszedelmet jelent egy ilyen Thompson-féle nő személy ilyen helyen, ahol egy csomó katona állomásozik a benszülött lakosság között. Felállt, s Dr. Mashail is kénytelen volt követni. Megbocsát, de hív a kötelesség. Kérem, adja át tiszteletemet kedves feleségének. A doktor csüggetten távozott. Tudta, Miss Thompson vár rá, s mivel nem volt kedve személyesen beszámolni kudarcáról, a hátsó ajtón lopakodott be a házba, úgy surrant fel a lépcsőn, mintha tilosban járna. Vacsoránál hallgatag volt és rossz kedvű, a hittérítő viszont kedélyes és eleven. Dr. Mashail úgy érezte, a szeme időnként diadalmas jókedvvel nyugszik rajta. Hirtelen gyanút fogott, hogy Davidson tud a kormányzónál tett sikertelen látogatásáról. De hogy a csodába hallhatott volna róla, félelmes ennek az embernek az ereje. Vacsora után meglátta Hornt a verandán, s, mintha valami dolga volna vele, kiment hozzá. Mist Thompson tudni szeretné, hogy doktor úr beszélte a kormányzóval? Suttogta a kereskedő. Beszéltem, nem hajlandó semmire, nagyon sajnálom, de mást már nem tehetek. Tudtam, a misszionáriusok ellen nem mernek semmit se csinálni. Miről beszélgetnek? Kérdezte Davidson barátságosan, hozzájuk lépve. Éppen mondom, még legalább egy hétig semmi remény, hogy apjába jussanak, válaszolt a kereskedő könnyedén. Elvált tőlük, s a két férfi visszament a szalomba. Davidson minden étkezés után egy órát szentelt a társaságnak. Ekkor félén kopogás hallatszott az ajtón. Szabad, mondta Emeres, Davidson élesen, az ajtó nem nyílt ki. Emeres, Davidson felkelt és kinyitotta. Mist Thompson állt a küszöbön. Külseje azonban rendkívüli módon megváltozott. Ez már nem az a hegyke lány volt, aki gúnyolódott az utcán, hanem egy összetört, riadt nő. Általában oly gondosan fésült haja most kócosan omlott a vállára. Papucs volt rajta, meggyűrött, viseltes szoknya és blúz. Az ajtóban állt, a könyv patakzott az arcán, és nem mert belépni. Mit akar? Kérdezte Emeres, Davidson nyersen. Beszélhetnék-e mer Davidsonnal? Kérdezte elfúló hangon. A hittérítő felállt, és feléje indult. Fáradjon be, Mist Thompson, mondta szívélyesen. Mivel lehetek szolgálatára? A lány belépett a szobába. Kérem szépen, bocsánatot akarok kérni azért, amit a múltkor mondtam, meg mindenért. Akkor kicsit belehettem csípve. Nagyon sajnálom. Ó, nem tesz semmit. Elég széles a vállam, elbír egy-két kemény szót. A lány szörnyen megalázkodó mozdulattal lépett feléje. Győzött. Kikészültem. Ugye, nem kényszerít vissza friss szóba. A hittérítő barátságos mosolya eltűnt, hangja hirtelen kemény lett és rideg. Miért nem akar visszamenni? A lány hirtelen szinte összement előtte. Ott a család. Nem akarom, hogy így lássanak. Elmegyek, ahova akarja, csak oda ne küldjön. Miért nem akar visszamenni San Franciscóba? Hát mondom, Davidson előrehajolt, merően nézett a lányra, s nagy, fénylő szeme valósággal belefúródott a lelkébe. Felhördült, a börtön, a lány felsikoltott, térdre zuhant, és átölelte a férfi térdét. Ne küldjön vissza, esküszöm magának az élő Istenre, tisztességes leszek, abba hagyom az egészet. Zavaros könyörgés zuhataga tört ki belőle, könnyei patakzottak festett arcán. Davidson föléje hajolt, felemelte az állat, és kényszerítette, hogy a szemébe nézzen. Azaz ugye a börtön? Megléptem, mielőtt elkaphattak volna, zihálta Hamaz. Ha a zsaruk elcsípnek, 3 évet sóznak rám. Davidson eleresztette a lányt, az összerogyott a padlón, és keservesen zokogott. Dr. Mashail felállt, ez megváltoztatja a helyzetet, mondotta. Ezek után nem kényszerítheti, hogy visszamenjen, adjon neki még egy lehetőséget. Új életet akar kezdeni. Élete legnagyszerűbb lehetőségét nyújtom neki. Ha megbánta bűneit, fogadja el a büntetést is. A lány félreértette szavait, és feltekintett. A remény sugara csillant meg karikás szemében. Elenged? Nem. Kedden indul San Franciscóba. A lányból rémült hörgés szakadt ki, majd mély, rekett, szinte nem is emberi hangon sikoltozni kezdett, és fejét szenvedélyesen a földhöz verte. Dr. Mashail odaugrott és felemelte. Ugyan, hogy tehet ilyet? Menjen szépen vissza a szobájába, és feküdjék le. Majd adok magának valamit. Talpra állította, és félig vonszolva, félig emelve levitte a lépcsőn. Dühös volt a feleségére és Emeres Davidsonra, mert nem is próbáltak segíteni. A félvér a folyosón állt, ketten valahogy ágyba fektették Mist Thompsont. A lány jajgatott és sírt. Szinte önkívületi állapotban volt. Injekciót adott neki. Egészen felhevült és kimerült, mire újra felért. Sikerült lefektetni. A két asszonyt és Davidsont pontosan abban a helyzetben találta, mint ahogy elhagyta őket. Azóta meg sem mozdultak, szót sem váltottak. Önt vártam, szólalt meg Davidson különös, távoli hangon. Szeretném, ha valamennyien velem imádkoznának téveigő testvérünk lelki üdvéért. Levette a Bibliát a polcról, és leült az asztalhoz, amelynél vacsoráztak. Még nem volt leszedve, hát félretolta a teáskannát. Nagy erejű, zengő és mély hangon felolvasta a Jézus Krisztus és a házasságtörő asszony találkozásáról szóló fejezetet. Most pedig térdeljünk le, és imádkozzunk szeretett testvérünk, Sadie Thompson lelki üdvéért. Hosszú, szenvedélyes imában könyörgött Istennek, irgalmazzon a bűnös asszonynak. Emeres, Mashail és Emeres, Davidson tenyerébe temette arcát, úgy térdelt. A meglepett doktor félszegen és ügyetlenül szintén letérdelt. A hittérítő imája az elemi ékes szólás kitörése volt. Rendkívül megindult volt, s, míg imádkozott, a könyv patakzott az arcán. Odakint zuhogott, szüntelenül zuhogott a könyörtelen eső, szinte már emberi, dohos rossz indulattal. Végül Davidson elhallgatott. Rövid szünet után így szólt, most mondjuk el a mi atyánkot. Elmondták, majd a misszionárius nyomában valamennyien felálltak. Emeres, Davidson arca sápadt volt és nyugodt. Kibékült a világgal, de maszhajlék egyszerre elszégyelték magukat. Azt se tudták, hova nézzenek. Leszaladok, megnézem, hogy van, mondta a doktor. Mikor kopogott a lánynál, horny nyitott ajtót. Miss Thompson egy hinta székben ült, és csöndesen sírt. Mit csinál? Kiáltott fel maszhajl. Megmondtam, hogy feküdjön le. Nem bírok feküdni, Emer. Davidsonnal akarok beszélni. Szegény gyermekem, mi haszna lenne? Soha nem fogja megindítani. Azt mondta, jön, ha hivatom. Maszhajl intett a kereskedőnek. Menjen, hívja le. Szótlanul vártak, míg a kereskedő felment érte. Davidson bejött. Bocsásson meg, hogy kérettem, mondja a lány, sötét tekintettel. Vártam erre. Tudtam, az úr meghallgatja imámat. Egy pillanatra mereven nézték egymást, aztán a lány elfordította tekintetét. Lesütött szemmel szólalt meg. Rossz nő voltam. Meg akarom bánni bűneimet. Istennek hála, az úr meghallgatta imánkat. A két férfihoz fordult. Hagyjanak magunkra. Mondják meg a feleségemnek, hogy az úr meghallgatta imánkat. Kimentek, s becsukták az ajtót. Hű, a mindenit, mondta a kereskedő. Éjszaka doktor Maszhajl sokáig nem tudott elaludni, s mikor hallotta a hittérítőt feljönni a lépcsőn, órájára nézett. Két óra elmúlt, de az még akkor sem feküdt le azonnal, a szobáikat elválasztó deszkafalon át hallotta hangos imáját, míg őt kimerültségében el nem nyomta az álom. Másnap reggel meglepte Davidson külseje. Sápadtabb volt, mint valaha, elcsigázott, de a szemében ember feletti tűz égett. Mintha csak túláradó öröm töltené el. Kérem, menjen le azonnal, és nézze meg Sadiet, mondotta. Attól tartok, testileg nincs jobban, de a lelke megújhodott. A doktor kimerült volt és ideges. Sokáig maradt nála az éjszaka, mondta. Igen, nem bírt elválni tőlem. Úgy látom, nagyon meg van elégedve, mondta a doktor ingerülten. Davidson szeme extázisban fénylett. Nagy kiváltságban részesültem. Az éjszaka megadatott nekem, hogy egy eltévejedett lelket visszavezessek Jézus szerető karjába. Miss Thompson megint a hintaszékben ült. Az ágy vetetlen volt. A szoba rendetlen. Nem fáradt az öltözködéssel, piszkos pongyolába bújt, haját kócos csomóba kötötte. Arcát letörölte nedves törülközővel, de duzzadt és árkos maradt a sírástól. Szörnyű látvány volt. Szomorúan emelte szemét a doktorra, mikor az belépett. Megtörve, megfélemlítve. Hol van Emer? Davidson, kérdezte. Azonnal jön, ha kívánja, felelte Maszhajl savanyúan. Csak azt szeretném tudni, hogy érzi magát. Ó, egészen jól, ne aggódjék miattam. Evett valamit, hornadott egy kis kávét. Aggódva nézte az ajtót. Gondolja tényleg jön hamarosan? Amikor velem van, úgy érzem, nem is olyan borzasztó. Hát csak ugyanutazik kedden? Igen, ő azt mondja, muszáj. Kérem, szóljon neki, siessen. Maga nem segíthet rajtam. Már csak ő menthet meg. Kérem, mondta doktor Maszhajl. A következő három napon a hittérítő minden idejét Sadie Thompsonnal töltötte. Csak étkezéskor csatlakozott a többiekhez. Doktor Maszhajlnek feltűnt, hogy alig eszik. Felőrli magát, aggódott Emeres. Davidson, még ideg összeomlást kap, ha nem vigyáz, de nem hajlandó kímélni magát. Az asszony maga is fehér volt és sápadt. Álmatlanságról panaszkodott Emeres. Maszhajlnek. Amikor férje feljön Miss Thompsontól, addig imádkozik, míg teljesen ki nem merül, de aztán sem sokat pihen. Egy-két órai alvás után újra felkel, felöltözik, és elmegy sétálni a vízpartra. Különös álmai vannak. Ma például Nebraska hegyeiről álmodott, mondta Emeres. Davidson, furcsa, felelte doktor Maszhajl. Amikor keresztül utazott Amerikán, a vonatablakból látta ezeket a hegyeket. Mint hatalmas vakontúrások, gömbölyűén, simán, hirtelen emelkedtek ki a síkságból. Dr. Maszhajlnek már akkor is feltűnt, hogy női mellhez hasonlítanak. Davidson maga is alig bírta nyugtalanságát. De valami csodálatos derű tartotta fenn. Gyökerestől irtotta ki a bűn utolsó maradványait a szegény nő szíveleg rejtett ebredőiből. Vele olvasott és imádkozott. Csodálatra méltó, mondta nekik egyszer vacsora közben. Igazi újjászületés. Lelke, mely fekete volt, mint az éjszaka, most tiszta és fehér, akár a szűzhó. Tele vagyok alázattal és félelemmel. Bűnbánata egyedülálló. Nem vagyok méltó arra, hogy megérintsem a ruhája szegélyét. És van szíve visszaküldeni San Franciscóba? kérdezte a doktor. 3 évre egy amerikai börtönbe. Ettől igazán megmenthetné. Hát még mindig nem érti, erre szükség van, azt hiszi az én szívem nem vérzik érte. Úgy szeretem, akár a feleségemet, vagy a nővéremet. Egész idő alatt, míg börtönben lesz, vele fogok szenvedni. Ezek csak szavak, kiáltott fel a doktor türelmetlenül. Maga ezt nem érti, mert vak, ez a lány vétkezett, tehát szenvednie kell. Tudom, mi vár rá, éhezés, kínzás, megaláztatás. Szeretném, ha úgy fogadná a földi büntetést, mint Istennek hozott áldozatot. Szeretném, ha örömmel vállalná, olyan lehetőség nyílik előtte, mint nagyon kevesek előtt. Isten mérhetetlenül jó és könyörületes. Davidson hangja remegett a felindulástól. Alig tudta érthetővé formálni az ajkára toluló szenvedélyes szavakat. Egész nap imádkozom vele, s mikor elválok tőle, újra imádkozom, imádkozom minden erőmből, hogy Jézus részesítse ebben a nagy kegyelemben. Szívébe akarom oltani a bűnhődés szenvedélyes vágyát, hogy a végén, még ha felajánlom is neki a menekülést, ő maga utasítsa vissza. Szeretném, ha átérezné, a börtön keserves büntetése hálaadó áldozat, melyet az Úr Jézus vérző lába elé helyez, amiért feláldozta az életét ő érette. A napok lassan múltak, az egész ház nép természetellenes izgalom állapotában élt, a szerencsétlen, megkínzott nőre összpontosított figyelemmel. Olyan volt, mint egy áldozat, akit valami véres bálványimádás vadszer tartására készítenek elő. A rémület elkábította. Nem bírta elviselni, ha Davidson nincs mellette. Csak az ő társaságában érzett bátorságot, és szolgai ragaszkodással csüggött rajta. Sokat sírt, a Bibliát olvasta és imádkozott. Néha kimerült fásultságba hullott. Akkor már szinte vágyott a ráváró megpróbáltatásra, mert közvetlen és kézzel fogható menekvést nyújtott a rettegésből, amelyben élt. Nem bírta tovább ezt a megfoghatatlan borzadályt. Bűneivel együtt levetette minden hiúságát, fésületlenül, zilálltan témfergett a szobájában, cifrapongyolájában. 4 napja nem vetette le hálóingét, és nem húzott harisnyát. Szobája rendetlen volt, holmia szétszórva. Közben az eső kegyetlen kitartással zuhogott. Az ember azt gondolta, most már kiürültek az egek csatornái, de csak esett, egyenletesen, súlyosan, őrítő egyhangúsággal kopogott a vasfödélen. Nyírkos és nedves volt minden. A falakon kiütött a penész, a cipőkön is, ha a padlón álltak. Az álmatlan éjszakákon a moszkitók dühösének ezengett. Ha csak 1 napra elállna az eső, már kibírhatóbb lenne, mondta dr. Mashail. Alig várták már a keddet, amikor a San Franciscói hajó érkezik Sydneyből. A feszültség tűrhetetlenné vált. Dr. Mashail szánalmát és haragját egyaránt elhomályosította a vágy, hogy szabaduljon végre ettől a szerencsétlen nőtől. A változhatatlant el kell fogadni. Érezte, szabadabban lélegzik majd, ha a hajó elindul. Sadie Thompsont a kormányzói hivatal egyik tisztviselője fogja a hajóra kísérni. Az illető megjelent hétfő este, és felszólította, másnap délelőtt 11-re készüljön el. Davidson a lánynál volt. Majd ügyelek arra, hogy minden rendben legyen. Magam akarom elkísérni a hajóra. Miss Thompson nem szólt semmit. Mikor dr. Mashail elfújta a gyertyát, és óvatosan a szúnyoghálló alá mászott, a megkönnyebbülés sóhaja szakadt ki belőle. No, hála Istennek, ezen is túl vagyunk. Holnap ilyenkor már hűlt helye lesz. Emeres, Davidson is örülni fog. Azt mondja, Davidson már csak a tulajdon árnyéka, mondta Emeres. Mashail, őt meg, mintha kicserélték volna. Kit? Sadiet. Sose hittem volna, hogy ez lehetséges. Az ember igazán elszégyelli magát. Dr. Mashail nem válaszolt, s mindjárt elaludt. Kimerült, és mélyebben aludt, mint rendesen. Reggel arra ébredt, hogy valaki megérinti a karját, s felriadva hont látta az ágya mellett. A kereskedő, hogy megakadályozza dr. Mashail kiáltását, ajkára tette ujját, majd intett, hogy kövesse. Általában rossz vászonnadrágban járt, de most mezítláb volt, s csak a benszülöttek lavalavája volt rajta. Egyszerre vadembernek tűnt, s dr. Mashail, miközben felkelt, meglátta a sűrű tetoválást a testén. Horn intett neki, menjen ki a verandára. Dr. Mashail felkelt, és követte a kereskedőt. Csendesen, suttogott. Szükség van önre, vegyen kabátot és cipőt. Gyorsan, dr. Mashail első gondolata az volt, hogy bizonyára Miss Thompsonnal történt valami. Mi a baj, hozzam a műszereimet? Siessen kérem, siessen. Dr. Mashail visszaosont a hálószobába, pizsamája fölé eső kabátot vett, s gumitalpú cipőt húzott. Aztán visszament a kereskedőhöz, s együtt lesiettek lábujjhegyen a lépcsőn. Az utcai ajtó nyitva állt, vagy 50 benszülött várakozott előtte. Mi történt? Ismételte a doktor. Csak jöjjön velem, mondta Horn. Elindult, a doktor utána, a benszülöttek kis csapatban a nyomukban. Átvágtak az úton, elértek a tengerpartra. A doktor egy csomó benszülöttet látott, amint körülállt valamit a vízparton. Futni kezdett, 10-12 méter talán, s a benszülöttek szétváltak, ahogy a doktor közeledett. A kereskedő előre tolta. Aztán valami szörnyű dolgot látott, félig a vízben, félig a parton fekve, Davidson tetemét. Dr. Mashail, nem volt az a fajta, aki fejét veszti a bajban, lehajolt, és megfordította a holttestet. A torka át volt metszve, s jobb kezében még fogta a borotvát, amellyel a tettet elkövette. Már hideg, mondta a doktor. Jó ideje halott már, az egyik fiú épp most vette észre munkába menet, és szólt nekem. Gondolja, öngyilkos lett? Igen, menjen valaki rendőrért. Horn szólt néhány szót a benszülöttek nyelvén, és két fiú elindult. Itt kell hagyni, amíg megérkeznek, mondta a doktor. Nem vihetik a házamba, nem engedem a házamba. Oda viszik, ahová a hatóság parancsolja, felelt a doktor élesen. Különben szerintem a halottas házba szállítják. Álltak, vártak. A kereskedő lavalavája egyik hajtásából cigarettát vett elő, s Dr. Mashailt is megkínálta. Cigarettáztak, miközben a holttestet bámulták. Dr. Mashail nem értette a dolgot. Mit gondol, miért tette? Kérdezte Horn. A doktor vállat vont. Nem sokára benszülött rendőrök jöttek egy tengerészgyalogos vezetésével, hordágyat hoztak, utánuk meg két tengerész jött és egy hajóorvos. Szakszerűen elrendeztek mindent. Mi lesz a feleségével? Kérdezte az egyik tiszt. Most, hogy önök megérkeztek, visszamegyek a házba és felöltözöm. Majd kíméletesen tudtára adjuk. Jobb, ha nem látja, amíg egy kicsit rendbe nem hozták. Ez a helyes, mondta a hajóorvos. Mikor Dr. Mashail visszatért, feleségét már majdnem felöltözve találta. Emeres, Davidson szörnyen agódik az ura miatt, mondta, ahogy a férje belépett. Egész éjjel nem feküdt le. Emeres, Davidson hallotta, ahogy kijött Miss Thompson szobájából két óra tájban, de kiment a házból. Ha azóta is járkál, hullafáradt lehet. Dr. Mashail elmondta a történteket, s megkérte, adja az asszony tudtára. De vajon miért tette? Kérdezte Emeres. Mashail, dermedten a rémülettől. Fogalmam sincs, én ezt nem bírom megmondani. Nem bírom, muszáj. Az asszony ilyet tekintetet vetett a férjére, és kiment. A doktor hallotta belépni Emeres Davidson szobájába. Várt egy pillanatig, míg kisé össze nem szedte magát, aztán megborotválkozott, megmosdott. Mikor elkészült az öltözködéssel, leült az ágyra, és várta a feleségét. Végre visszajött. Látni akarja, mondta, a halottas házba vitték. Legokosabb lesz, ha mi is vele megyünk. Hogy fogadta a hírt? Egészen belekávult. Nem sír, de reszket, mint a falevél. Akkor induljunk most mindjárt. Kopogtak az ajtaján, és Emeres Davidson kilépett. Nagyon sápadt volt, de a szeme száraz. A doktor úgy érezte, hogy természetellenesen fegyelmezett. Egy szó sem esett. A halottas háznál Emeres Davidson szólalt meg először. Egyedül szeretnék bemenni. Félreálltak. Egy benszülött kinyitotta az ajtót az asszony előtt, s becsukta mögötte. Leültek és vártak. Egy-két fehér ember jött oda. Halkan beszélgettek. Dr. Mashail újra elmondta, amit tudott a tragédiáról. Végül csöndesen kinyílt az ajtó, és Emeres Davidson kilépett. Valamennyien elnémultak. Mehetünk, mondta, a hangja kemény és határozott. Dr. Mashail nem értette a tekintetét. Sápadt arca nagyon szigorú volt. Lassan ballagtak visszafelé, szótlanul, s végül a kanyarhoz értek, melynek túlsó végén állt a házuk. Emeres Davidson összerezzent, és egy pillanatra megtorpantak. Elképesztő hang ütötte meg a fülüket. A hosszú ideje néma gramofon üvöltött, üvöltve rikácsolt egy jazzszámot. Mi ez? Kiáltott fel Emeres, Mashail dermedten. Gyerünk, mondta Emeres Davidson. Felmentek a lépcsőn, és beléptek a haliba. Szobája ajtajában ott állott Miss Thompson, és egy matrózzal beszélgetett. Hirtelen visszaváltozott ismét. Nem volt már az utóbbi napok megfélemlített teremtése. Minden cifraságát magára öltötte, fehér ruháját, fényes, magas cipőjét, melyből kidagadt kövér, pamutharisnyás lába. A haja gondosan fésülve, s a fején a hatalmas, rikító virágokkal ékes kalap. Az arca kifestve, szemöldöke befeketítve, ajka vérvörös. Egyenesen állt. Újra az a szemtelen ringyó volt, akinek először megismerték. Mikor beléptek, hangos, gúnyos nevetésben tört ki. S, amikor Emeres Davidson önkéntelenül megtorpant, összegyűjtötte nyálát és kiköpött. Emeres Davidson hátra hőkölt, és két piros folt támadt hirtelen az arcán. Aztán eltakarta arcát, és felszaladta a lépcsőn. Dr. Mashail fel volt háborodva. Félretolta a nőt, és a szobájába rontott. Mi az ördögöt csinál? Kiáltotta, állítsa meg ezt az átkozott masinát. Oda ment, és lerántotta róla a lemezt. A lány neki támadt. Hallja, doktor, hagyja ezeket a vicceket. Mi keresni valója van az én szobámban? Hogy érti ezt? Kérdeztem az hajl. Hogy érti ezt? A lány összeszedte magát. Leírhatatlanul megvető volt az arc kifejezése, és a hangjából áradó lenéző gyűlölet. Ti férfiak, ti aljas piszkos disznók, egyformák vagytok mind, ahányan vagytok. Disznók, disznók, doktor Maszhailnek elállt a lélegzete. Most már mindent értett.